Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mostani hittanórában a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Az elmúlt alkalommal is II. János Pál pápa Vita Consecrata, az apostoli buzdítása a megszentelt életről, ebből a körlevélből olvastam föl, és ezt ismertettem. A Szent Háromság dicsőségéről volt szó, annak dicsőítéséről, amely megmutatkozik a megszentelt életet élőknek a hivatásában. Krisztus nyomában járva, hogyan lehet a Szentlélek Úristen által megszentelődve élni ezt a hivatást, illetve tudatosítani kell a megszentelt életet élőknek, hogy mindez a Szentlélek Úristen által a Szent Háromságnak az ajándéka. Aztán a Szent Háromság élete tükröződik vissza az evangéliumi tanácsokban, és ez Isten országának az Isten országához való odaszenteltség fontos ebben a hivatásban, a megszentelt élet hivatásában. A mostani hittanórában a húsvét és a beteljesedés közötti időszakot öleli át, és értelmezi a megszentelt életre vonatkozóan a Vita Consecrata apostoli buzdítás. A Tábor hegyétől a Kálváriáig ezt elemzi a következő fejezetben a Szent Pápa. A dicsőségesen ragyogó színeváltozás előkészítette a Kálvária nem kevésbé dicsőséges tragédiáját. Péter, Jakab és János látják az Úr Jézust, Mózes és Illés társaságában, akikkel Lukács evangélista szerint élete végéről beszél, aminek Jeruzsálemben kell beteljesülnie. A tanítványok szeme Jézusra irányul, aki a keresztre gondol. Ott fog véglegesen megnyilvánulni az Atya és minden ember iránti szűzi szeretete. Ott éri el a teljes kiüresítést szegénysége, ott teljesedik be engedelmessége az élet odaadásával. A tanítványok, férfiak és nők arra kapnak meghívást, hogy szemléljék a felmagasztalt Jézust a kereszten, ahol a csendből kilépő ige a maga hallgatásában és magányában profétai módon állítja, hogy Isten abszolút módon minden teremtmény felett áll, testében legyőzi bűneinket, magához vonz minden férfit és nőt, és mindenkit megajándékoz a feltámadás új életével. A megfeszített Krisztus szemléléséből merít új erőt minden hivatás. Belőle a Szentlélek ajándékozása által fakad minden ajándék, s főleg a megszentelt élet ajándéka. Jézus anyja, Mária után János, a szeretett tanítvány, a tanú, aki Máriával együtt ott áll a kereszt alatt, kapja meg ezt a kegyelmi ajándékot. A teljes önátadás döntése az isteni szeretet gyümölcse benne, mely körülveszi, felemeli őt és betölti szívét. Mária mellett János az első azon férfiak és nők megszámlálhatatlan sokaságában, akiket az egyház történetének kezdetétől a végéig megragad Isten szeretete, és érzik a hívást, hogy a feláldozott, de élő bárányt kövessék bárhová mégy. Kedves testvérek, ebben a szakaszban tehát látjuk, hogy hogyan és miképpen kapcsolja oda Szent II. János Pál pápa a megszentelt életet élők hivatását azokhoz az eseményekhez, amelyek szorosan kötődnek Urunk Jézus Krisztusnak a szenvedéséhez. Ennek elővételezése tehát, amint láttuk, a Táborhegyen, a színeváltozás hegyén történt esemény, amikor Jézus elővételezi az ő dicsőségét, megmutatja a jelenlévő tanítványoknak isteni hatalmát, és megmutatkozik az egész üdvösség történet egyetlen egy pillanatban Isten dicsőséges fénye közepette, hiszen Mózes, aki a teremtést, a kezdetek kezdetét, a kivonulást jelképezi, illetve Illés, aki a prófétákat jelképezi, azt az időszakot, amikor a messiásról is többek között beszélnek a proféták, illetve bátorítják a népet a nehézség idején, és adnak nekik távlatot, amikor talán túlságosan is jól megy a soruk, hogy ne feledkezzenek meg Istenről. Tehát ennek az egész üdvösség történetnek az egyetlen egy szempillantása gyakorlatilag a táborhegyi esemény. És ebbe szövi bele a megszentelt életet, mint ahogy gyakorlatilag minden egyes hívő ember valamilyen formában a szentségeken keresztül, a keresztség révén, a küldetésén keresztül ennek az eseménynek is a részese. Jézus megmutatja az atyával való bensőséges kapcsolatát, ami a szerzetesi életre, a megszentelt életre jellemző kell, hogy legyen, hiszen ez az egyetlen egy éltető ereje. Megmutatja ugyanakkor Jézus azt is, hogy a kiszolgáltatottság, a magány, az egyedüllét, az a fajta szegénység, amiben ő maga részesült, legfőképpen a szenvedésében, megint csak hozzátartozik a keresztény ember életéhez, különösképpen azokéhoz, akik a szerzetesi életet választják, vagy a megszentelt életnek bármilyen más formáját. És hát az engedelmesség is megmutatkozik. Látják a tanítványok Jézusnak végtelen hatalmát, de ugyanakkor ezzel együtt majd később látni fogják, hogy ennek a hatalomnak az ellenére engedi, hogy teljes egészében kiszolgáltatott legyen, és ilyen formán töltse be azt a szeretet küldetést, amelyről minden pillanatban az Úr Jézus Krisztus tanúságot tett, amikor együtt volt a tanítványokkal. Most nézzük a megszentelt élet húsvéti jellegét. Mit ír erről az apostoli buzdítás? A megszentelt személy a Szentlélek által a történelem folyamán támasztott különböző életformákban annál közvetlenebbül és mélyebben tapasztalja meg a szeretet Isten valóságát, minél inkább ott van Krisztus keresztje mellett. Az, aki halálában annyira iszonyatosnak és csúfnak látszott, hogy az emberek eltakarták előle arcukat, épp a kereszten nyilatkoztatja ki Isten szeretete szépségének és erejének teljességét. Szent Ágoston erről így énekel. Szép az Isten, az ige Istennél. Szép az égben, és szép a földön. Szép az anyamében, szép a szülők kezében, szép a csodákban, szép az ostorcsapások alatt, szép, amikor az életre hív, szép, amikor nem fél a haláltól, szép, amikor leteszi az életét, és szép, amikor újra felveszi azt. Szép a kereszten, szép a sírban, szép a mennyben. Értelmesen hallgassátok az éneket, és a test gyengesége el ne rejtse szemetek elől szépségének ragyogását. A szeretetnek ezt a szépségét tükrözi a megszentelt élet, mert a kereszt misztériumához való hűségével arról tanúskodik, hogy hisz az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetében, és belőle él. Így elevenen tartja az egyházban annak tudatát, hogy a kereszt Isten világra áradó szeretetének túláradása, Krisztus üdvözítő jelenlétének nagyszerű jele. Különösen is érvényes ez a nehézségek és bajok közepette. A megszentelt személyek, akik gyakran nehéz helyzetekben, üldözések közepette is kitartanak egészen a vértanúságig, csodálatos bátorsággal nagy számban tanúsítják ezt. Az egyetlen szeretet iránti hűségük megmutatkozik és erősödik az elrejtett élet alázatában, a szenvedések vállalásában, hogy életük csendes áldozatával, teljes önátadással, Isten szent akarata iránt hűségesen erőik és a külső megbecsülés fogyatkozása közepette is kiegészítsék azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből. Az Isten iránti hűségből sarjad a felebarát iránti odaadás is, amit a megszentelt személyek áldozatként élnek meg azáltal, hogy szöntelenül imádkoznak a testvérekért, szolgálják a szegényeket és a betegeket, részt vesznek mások nehézségeinek viselésében, és az egyház gondjainak és szorongatásainak vállalásában. Itt megint álljunk meg egy pillanatra ennek a fejezetnek a végén. Az apostoli buzdítás gyönyörűen fejezi ki annak a szolgálatnak a fontosságát, amelyet látunk a szerzetesek életében. És jó fölidézni a szemünk előtt, hogy korunkban is mennyi hősies szerzetessel találkozhatunk, főleg az idősebb nemzedék, akik maguk is megélték a diktatórikus időszaknak az üldözéseit. Megélték azt a fajta hihetetlen nagy fájdalmat, hogy az Isten szeretetét sugárzó, szeretett szolgálatot végző szerzeteseknek egyik napról a másikra be kellett fejezniük működésüket. Hány kórház, hány szociális intézmény, iskola, óvoda volt, amelyet a szerzetesek, szerzetes nővérek vezettek és irányítottak. Isten különleges kegyelmi adománya volt az ő munkálkodásuk. És egyik napról a másikra megszűntek működni, mert az akkori államhatalom így rendelkezett. A szerzeteseknek, szerzetes nővéreknek világi munkát kellett vállalni, és aztán a későbbiek folyamán, amikor elindultak a koncepciós perek, akkor börtönbe zárták, nem egy szerzetes, nem egy szerzetes nővért. Sőt, voltak, akiknek életükkel kellett fizetniük azért, hogy a szerzetesi hivatást választották. Sokan voltak így. De hogyha kilépünk határainkon kívül, és nem keletre, mert keleten más szocialista országokban többé-kevésbé hasonlott helyzet volt. De látjuk Nyugat-Európát, ahol virágzó közösségek voltak, mint például Hollandiában, vagy akár Belgiumban. Évtizedek alatt sorban szűntek meg a szerzetesi közösségek, fogyatkoztak meg a hivatások, zártak be a templomok. Egy virágzó egyház úgy tűnik, hogy valahol tényleg kezdett eltűnni. Ennek pedig legfőképpen az volt az oka, hogy ott is egyfajta támadás érte az alapvető értékeket. Arról a krisztusi szeretetről feledkeztek meg, amiről a korábbiakban hallottunk. Arról a teljes odaadásról, amely az ember életét kell, hogy mozgassa, amitől igazán tartalmas és boldog lesz az emberi élet. Ehelyett ez az új társadalmi rend fölkínált egy olyan kényelmes fogyasztói világot, ahol az ember elsősorban önmagával foglalkozik és önmagát helyezi a középpontba. Istenről megfeledkezik. Nem olyan rég hallottam, ami számomra nagyon megrendítő volt, hogy igazából az ember fejlődésében az előember akkor vált homo sapiensé, a mostani embernek a formájává, amikor fölfedezte a természet fölöttit. Amíg nem fedezte föl, addig még nem volt igazán teljesen ember. Talán azt is lehetne mondani, hogy az ember most egy kicsit visszalépett a mai világban, amikor megfeledkezik az ő teremtőjéről. Visszalép az előembernek a szintjére, legalábbis bizonyos mértékben. Az ember legmagasabb szinten az Istennel való személyes kapcsolatra törekszik. És a szeretet ezt a fajta odaadottságot követeli meg az embertől. A szerzetesi élet pontosan ezért jel a mai világban. Az odaadott életről próbál tanúságot tenni. Még akkor is, hogyha a szerzetesek különböző módon élik meg, ki jobban, ki kevésbé jobban, sőt, adott esetben még bukásokkal is szembesülünk. Akkor is kell tudnunk, hogy az első lépés, az a elszánt szív, amely egyes szerzetes, megszentelt életet választó életében megjelent, az a első szerelem, az valóban egy komoly döntés volt, csodálandó döntés volt, természetesen Istentől kapott kegyelem, amelyet nekünk is a magunk szintjén, az élet különböző helyén meg kell hoznunk, mármint ezt a döntést, Isten melletti döntést. És hogyha ezt megtesszük, akkor kapcsolódunk vissza ahhoz az eseményhez, ahhoz a húsvéti jelleghez, amiről az alábbiakban olvastam. Most folytatom tovább a következő résznek a felolvasását, Krisztus tanúi a világban. A húsvéti misztériumból ered a missziós jelleg. Az egész egyházi élet egyik jellegzetes dimenziója, mely a megszentelt életben egész különlegesen valósul meg. Elmondhatjuk ugyanis. A szó szoros értelmében a pogányok között misszionáló intézmények karizmájától függetlenül, hogy a misszió, azaz a küldetés jelleg, a megszentelt élet minden formájának lényegéhez tartozik. Amilyen mértékben éli a megszentelt személy azt az életet, mely kizárólag az Atyának van szentelve, s melyet Krisztus magához ragadott, és a Szentlélek lelkesít, annyira hatékonyan működik együtt az Úr Jézus küldetésével, és vesz részt intenzíven a világ megújításában. A megszentelt személyek első apostoli feladata önmagukra irányul, és ezáltal teljesítik azt, hogy kitárják szívüket a Szentlélek működése előtt. Tanúságtételük az egész egyházat emlékezteti arra, hogy az első helyen az ingyenes Isten szolgálat áll, melyet Krisztusnak a Szentlélek által szétosztott kegyelme tesz lehetővé. Hirdetik a világnak az Atyától eredő békét, a Fiú önátadását és a Szentlélek gyümölcsének örömét. A megszentelt személyek elsősorban akkor válnak maguk is misszionáriussá, ha egyre inkább tudatosítják, hogy Isten kiválasztotta és meghívta őket, ezért teljesen neki kell élniük, s mindent, amiük van, önmagukat is fel kell áldozniuk, és meg kell szabadulniuk mindentől, ami akadályozza szeretetből fakadó válaszok tökéletességét. Így módon Krisztus hiteles jelévé válhatnak a világban. Életmódjuknak is ki kell fejeznie az eszményt, melynek követését vállalták, s Isten élő jeleivé is, és az evangélium ékes szóló, bár gyakran hallgatak hirdetésévé kell válniuk. Az egyháznak mindig, de különösen a mai gyakran szekularizált, de a jelek nyelvére érzékeny kultúrákban törekednie kell arra, hogy jelenléte a mindennapokban láthatóvá váljék. Ebben az értelemben az egyház joggal vár jelentős szolgálatot a megszentelt személyektől, akik arra hivatottak, hogy minden helyzetben konkrét tanúságot tegyenek Krisztushoz tartozásukról. Mivel a szerzetesi ruha a megszenteltség, a szegénység és egy meghatározott szerzetesi családhoz tartozás jele, a szinódusi atyákkal együtt nyomatékosan ajánlom a szerzeteseknek, hogy a kornak és a helynek megfelelő szerzetesi habitust viseljenek. Ahol az apostolkodás megkívánja, viselhetnek a hagyománynak és saját intézményük szabályainak megfelelő, illendő polgári ruhát is, olyan jelvénnyel, ami felismerhetővé teszi megszenteltségüket. Azoknak az intézményeknek, amelyeknek eredetileg, illetve konstitúcióik szerint nincs saját szerzetesi ruhájuk, gondoskodniuk kell arról, hogy a tagjaik öltözködése egyszerűség és méltóság tekintetében megfeleljen hivatásuk természetének. Most ismét álljunk meg egy pillanatra a szöveg felolvasásával. Missziós jelleg. Egyáltalán a kereszténységhez maga a misszió szorosan hozzátartozik. Miért? Azért, mert ha én megtapasztaltam Isten szeretetét, Jézus Krisztusnak igaz és teljes emberségét, amelyet elém élt, és az ő példája bátorít és erősít engem, ez örömmel és boldogsággal tölti be a szívemet, akkor ez kötelez arra, hogy másoknak is tanúságot tegyek erről az örömről, erről a boldogságról, erről a szeretetről. Nem tarthatom meg magamnak. A misszió gyakorlatilag az Istennel való személyes kapcsolatból fakad. Nem valamilyen ideológiáról vagy életformáról teszünk tanúságot. Nem kifejezetten a keresztény erkölcsről, nem a 10 parancsolatnak a fontosságáról, A misszióban elsősorban arról teszünk tanúságot, hogy van egy olyan Isten, aki megteremtette ezt az egész világot. Mindenek fölött áll, de ez az Isten egészen közel került hozzám azzal, hogy felöltötte magára az emberi testet. Olyanná vált, mint amilyenek mi vagyunk, teljes egészében a bűnt kivéve. És hogy ez az Isten szeret engem, szeret bennünket. Ez a missziónak a mozgatórugója. Ezért hiányzik esetlegesen ez a misszió más vallásokból. Bár napjainkban azért lehet látni, hogy Európában különleges missziók indulnak el keleti vallásokból fakadóan, de ezek a vallások eredetileg nem misszionáló vallások voltak. Ez a mostani kultúrkörnek egy kihívása, a különböző vallások utáni érzékenységnek a jele, talán elsősorban annak köszönhető, hogy hosszú időn keresztül túlságosan materiálisan gondolkodott Európa, Nyugat-Európa és Kelet-Európa egyaránt, túlságosan azt gondolta, hogy Isten nélkül tudja boldoggá tenni az életét, és így teljesen kiszikkadt, kiszáradt az a része az embernek, amely igazán emberré tesz bennünket, a transzcendens felé való nyitottság. És így ebben a kiszáradtságban az ember szomjazik, és az első adandó, iható dolgot magába szippantja, és ez járja át a gondolkodás módját, ezért annyira fogékony a különböző vallási dolgokra, ezért annyira fogékony a New Age-re, amely egyfajta összessége a mindenféle vallási gondolkodásnak, válogatás nélkül, csak a saját szubjektum szerinti döntés alapján határozom meg azt, hogy hogyan, miképpen, milyen Istenben hiszek, olyan Istent keresek, ami az én gondolkodásomnak megfelelő. Tehát ezért van ez a fajta zavarodottság Európában. De az igazi misszió az arról szól, hogy én megismertem az egyigaz Istent, aki tudom, hogy kinyilatkoztatta magát, megmutatta önmagát, beszélt önmagáról, és beszélt nekem is önmagáról ez az Isten. És én ezt az Istenről szóló beszédet, az ön megmutatását akarom továbbadni azoknak, akikkel találkozok. Missziós jelleg a szerzetes életünkhöz szorosan hozzátartozik. Én nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy ha olyan közegbe kerülök, amely nem kifejezetten vallási környezet, ott is, mint szerzetesre, mint papra tekintenek, és nem lehet ettől elvonatkoztatni. De hogyha családi körbe is kerülök, hogyha rokonaimmal vagyok együtt, bármilyen családi ünnepségen, ott is érzem, hogy természetesen úgy is tekintenek rám, mint mondjuk Bátor Péterre, unokatestvére vagy rokonra, de valahol mégiscsak az a dominánsabb, hogy én vagyok a Boton testvér, Pálos szerzetes, főszentelt pap, és a beszélgetéseink, a dolgokhoz való viszonyulásaink elsősorban ennek a fényében történnek. Tehát az ember érzi, akarva akaratlanul is, hogy kiválasztottsága az egy feladat, egy fontos feladat az emberek felé. Tehát végül is a megszentelt életet választók, ők nem tudnak ebből kilépni, nekik mindig ebben kell benne lenni, de valahol a keresztény ember is. Ha egyszer ő tudatosan valóban vállalta azt, hogy ő keresztény akar lenni, akkor ezt az életformát minden helyzetben magán kell, hogy hordja, és jel kell, hogy legyen. Nagyon érdekes, emlékszem rá, amikor egy nagyon kedves építész segített nekünk annak idején a kolostorok felújításánál, és egy tőle függetlennek tűnő illető hölgyel beszélgettem, már mind a ketten idősebbek, és akkor mondtam ennek a hölgynek, hogy hát van ez az építész, aki hát keresztény, és úgy komolyan gondolja a hitét, és azt mondja, hogy igen, tudom, én dolgoztam vele együtt. És mondom, hogy de hát talán akkor beszélgettek egymással, és beszélgettünk, de így a hit az nem került szóba, abban az időszakban ez nem is volt annyira ajánlatos, de észrevettem a magatartásában, a viselkedésében és a beszédjében, hogy ő biztos, hogy keresztény. Például soha, de soha nem beszélt csúnyán. Tehát többek között ez is. Aztán, hogy meg tudott bocsátani, és más olyan jelek voltak, amelyek ből következtetett arra, hogy keresztény. És ez is egy misszió. Tehát az ember a mai világban is keresztény emberként valamilyen formában mindig missziót tölt be. De most tekintsük tovább, olvassuk tovább a szövegünket. A megszentelt élet eszkatológikus jellege. Mivel ma egyre sürgetőbbé válnak az apostolkodás gondjai, és a világi dolgok iránti elkötelezettség egyre inkább lefoglalja az embereket, különösen is fontos figyelmet fordítani a megszentelt élet eszkatológikus jellegére. Mit is jelent ez az eszkatológikus jelleg? Szakítom meg a felolvasást. Tehát az örökké valóságra és az utolsó időkre való odafigyelés, figyelést jelenti ez a jelleg. Olvasom tovább. Mivel, ahol a kincsed, ott a szíved is, Isten országának egyetlen kincse kiváltja a törekvést, a várakozást, az elkötelezettséget és a tanúságtételt. Az ősegyház különleges lelkesedéssel várta az Úr második eljövetelét, de az egyház a későbbi századokban is ápolta a reményt, mindig felhívta a hívők figyelmét, hogy tekintsenek előre az üdvösségre, mely hamarosan meg fog nyilvánulni, hiszen ez a látható világ elmúlik. Ebben a távlatban jobban érthetővé válik a megszentelt élet azon szerepe, hogy a végső idők jele legyen. Változatlan ugyanis a tanítás, amelyet az eljövendő ország elővételezéseként bemutat. A II. Vatikáni zsinat feleleveníti ezt a tanítást, amikor azt mondja, hogy a szerzetesség a jövendő feltámadást és a mennyek országának dicsőségét hirdeti. Ez elsősorban a szüzesség vállalásával történik, melyet a hagyomány következetesen a ma végső világ elővételezésének tekintett, mely már most jelen van, és az embert a maga teljességében átformálja. Azokban az emberekben, akik életüket Krisztusnak adták át, élnie kell a vágynak, hogy találkozhassanak vele, és végleg és örökké vele maradhassanak. Innen az epedő várakozás, innen a törekvés, hogy elmerüljenek a szeretet tüzében, mely bennük ég, és nem más, mint a Szentlélek maga. Ez a várakozás és törekvés az ajándékoktól erősödik, melyeket az Úr szívesen ad azoknak, akik az odafönt valókat keresik. A megszentelt személy, aki kitart az Úr dolgaiban, nem feledi, hogy itt nincs maradandó városunk, mert a mi hazánk a mennyben van. Az egy szükségeset keresi, Isten országát és annak igazságát, és szüntelenül imádkozik az Úr eljöveteléért. Megint csak álljunk meg egy pillanatra itt ennél a résznél. Valóban a megszentelt életet élők életét az a fajta tudat kell, hogy mozgassa, hogy örökké élünk, hogy Istenhez fogunk teljes egészében térni. Hiszen a keresztény ember élete, a megszentelt életet élő ember élete is azáltal válik termékenyé, hogy Jézussal való személyes kapcsolatra törekszik. A szüzességnek a fogadalma segíti a szerzetest, a megszentelt életet élőt abban, hogy figyelmét minél inkább a végső időkre fordítsa, és hogy az Úr Jézussal való legbensőségesebb személyes kapcsolatot ki tudja alakítani, amely majd halála után teljesedik be. Igazából ott lesz igazán teljes a személyes kapcsolat, hiszen a mennyország nem más, mint az Isten szeretetében való legteljesebb részesülés. Tehát nem finom csirkecombot fogunk ott eszegetni, vagy bárki más, ami számára nagyon fontos, hanem az a boldogságunk, az a teljesség, hogy én a szeretet vágyamat élhetem meg teljes egészében, Jézus Krisztusban. A szerzetes itt ezen a földi életen az imádság által, az elvonultságban, a csend keresésében, a szentség imádásaiban, és így tovább, mind-mind ezen alkalmakkor Jézussal való személyes kapcsolatot akarja elmélyíteni, amely aztán majd kiteljesedik az örökké valóságban, abban a valóságban, amely felé mindannyian törekszünk. És hát persze ez az örök élet most elkezdődik. Azzal elkezdődött, hogy én már megfogantam édesanyám méhében. Isten öröktől fogva eltervezett engem. Tehát most itt ebben a jelenben is az örökké valóságnak az ízét élem meg, például amikor az imádság áhítatában egészen közel érzem magam Istenhez, vagy a szeretett szolgálatban is azt a fajta teljességet tudom megvalósítani a másik ember felé, amire neki szüksége van, és ezen keresztül nekem is mondjuk esetlegesen örömet okoz a szeretett szolgálat. De nézzük csak tovább a apostoli buzdítást. Elkötelezettség és vírasztás. Jöjj el, Úr Jézus! Ez a várakozás nem tétlen. Bár az eljövendő ország felé irányul, munkává és misszióvá változik, hogy az evangéliumi boldogságok lelkületének ébresztésével, mely az igazságosság, a béke, a szolidaritás és a megbocsátás társadalmi igényeit is támogatja, az ország már most megjelenhessék. Ezt igazolja a megszentelt élet története, mely a világ javára is mindig bőséges gyümölcsöket termett. A megszentelt személyek karizmáikkal a Szentlélek hittel és keresztény reménnyel megvilágosított jövendő felé mutató jeleivé válnak. Elnézést. A végső időkre irányultság küldetésé változik annak érdekében, hogy az ország itt és most egyre jobban jelenvalóvá lehessen. A jöjj el, Úr Jézus kéréshez csatlakozik egy másik sürgető kérés, jöjjön el a te országod. Aki vírasztva várja Krisztus ígéreteinek beteljesülését, képes arra, hogy reményt ébresszen a jövőt tekintve, gyakran bizalmatlan és pesszimista testvéreiben is. Reménye Isten ígéretén alapul, melyet a kinyilatkoztatott ige hordoz, az emberi történelem az új ég és az új föld felé halad, ahol az Úr letöröl majd szemünkről minden könnyet, nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert ami korábban volt, elmúlt. A megszentelt élet az isteni dicsősége végső felragyogásának szolgálatában áll, amikor majd minden test meglátja Isten üdvösségét. A keresztény kelet ezt a dimenziót emeli ki, amikor a monasztikus szerzeteseket úgy tekinti, mint Isten angyalait a földön, akik hirdetik a világ megújulását Krisztusban. Nyugaton a monachizmus ünnepi megemlékezés és vigília. Megemlékezés Isten csodálatos tetteiről és a remény végső beteljesülését váró vírasztás. A monachizmus és a szemlélődő élet üzenete szüntelenül hangoztatja, hogy Isten elsőbsége az emberi lét számára az élet értelmének és örömének teljessége, mert Isten magának teremtette az embert, és nyugtalan a szíve, amíg meg nem nyugszik ő benne. Kedves testvérek, eddig olvastam a Vita Consecrata apostoli buzdítást, és majd folytatjuk tovább a legközelebbi hittanórán. Most szeretnék egy-két programot ajánlani a kedves testvéreknek, ahogy már elmúlt kedden is említettem. Nagy öröm számunkra, hogy újból megszervezhetjük a keresztény motoros zarándoklatot Petőfi szállás Pálos Szentkúton. Ezúton is szeretettel hívok és várok mindenkit erre az eseményre. Július 11-én pénteken kezdődik, és a délutáni érkezés az 16 óra körül lehetséges, akkor már zenés áhítattal állunk rendelkezésére az ott lévőknek, hogy egy kicsit rá tudjanak hangolódni a kegyhelynek a lelkületére. 18 órakor Juhász Gábor atya fog előadást tartani a Test teológiája címmel, és ezt követően mutatja be 19 órakor a Szentmisét. 8 órakor bibliai történetek hangoznak el gitárkísérettel, amelyet Gergely Gyula gitárművész fog majd előadni. 20:30-kor a Négy Érzék Színház, ez egy nagyon érdekes színház, ahol megelevenítünk, jelenítünk szentírási részeket, akár az evangéliumból, akár az ószövetségi történetekből valamelyiket, és megpróbáljuk ezeket a történeteket a látás kívül a többi érzékkel megtapasztaltatni azokkal, akik ebben a játékban, de lelki életet elmélyítő játékban részt vesznek. Utána Varga Mihály mesemondó fog előadást tartani, fog mesét mondani az odaérkezőknek, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. 23 órakor lesz majd a befejező ima a templomban. Július 12-én szombaton 8 órakor lesz a reggeli imádság, 9 órakor tanúságtétel, szabadulás az alkoholtól címmel. 11 órakor lesz a szentmise, majd utána motoros felvonulás Kiskun Félegyházára, és ott a Kiskun Félegyházi új templom előtt lesz majd a motoroknak a megáldása. 14 óra 30-kor délután motoros kaszkadőrök bemutatója lesz, illetve vetélkedők és a nagycsaládos egyesület programja. 18 óra 30-kor szintén egy tanúságtételt hallhatunk idősebb motoros házaspárról, akik arról számolnak be, hogy hogyan hordozta őket a Jóisten a tenyerén. Lesz egy esti koncert 8 órakor, amelyet mi pálos szerzetesek a helyi fiatalokkal együtt fogunk majd előadni. Pontosabban inkább azt mondanám, hogy dicsőítő esti imádság lesz gitáros énekekkel. 21 órakor táncház, és 22-kor szokás szerint a petőfiszállási fiatalok, a tűz zsonglőrök mutatják be tudományukat az esti szép tüzes játékukkal, amelyre szintén szeretettel hívnak és várnak mindenki. 10 óra 30-kor lesz másnap, vasárnap az ünnepi szentmise, és utána körmenetben Vezér Ferenc atyának a sírjához mennek a zarándokok, akik ezen a hétvégén jelen lesznek. Még egyszer mondom, július 11 és 13-a között lesz a keresztény motoros zarándoklat. 13-án természetesen megtartjuk a Fatima jengesztelő napot, annak ellenére, hogy ez vasárnapra esik. A Szikla templomban 8:30-kor lesz az első szentmise, 10 órakor szentségimádás, és 11 órakor lesz az ünnepi szentmise, boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének a tiszteletére hagyomány szerint. Ugyanúgy Márianosztán is megtartjuk a 13-ai Fatimai engesztelő napot, este 6 órakor kezdődik a keresztúttal, aztán szentségimádás, rózsafűzér imádság, illetve 7:30-8 óra körül lesz az esti szentmise. Mindenkit szeretettel is hívunk, várunk erre a Fatimai engesztelő imádságra. A pálos kolostor romoknál változatlanul megtartjuk ebben az esztendőben is a szentmiséket. 25 éves jubileumra emlékezünk július 19-én Salföldön, amikor is 18 órakor kezdődik a szentmise, és hálát adunk az elmúlt 25 évért, hogy mindig rendszeresen volt szentmise Szent Mária Magdolna ünnepéhez kapcsolódóan, hiszen a salföldi pálos kolostort Szent Mária Magdolna tiszteletére szentelték föl annak idején a pálos atyák. Július 20-án Jakab-hegyen, Pécs mellett 12 óra 30-kor lesz a szentmise, ahova zarándoklat formájában lehet odaérkezni. Erre az eseményre is mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Hálásan köszönöm a kedves Mária Rádió hallgatóknak a segítségét és támogatását, amellyel hozzájárulnak a Mária Rádió működéséhez. Természetes, hogy fontos, hogy az elkövetkezendőkben is támogassák a Mária Rádiót imádságaikkal és anyagi hozzájárulásukkal, áldozataikkal. Hiszen ezzel tud a Mária Rádió minél több otthonba eljutni, és bízunk benne, hogy egy teljes országos lefedettségig tud eljutni a rádió, de egyelőre annak is örülünk, hogy most az ország nagy részén hallgatható a rádió, a boldogságos Szűz Mária tiszteletének a terjesztője, és legfőképpen az evangéliumnak, az örömhírnek a meghirdetője. Köszönöm még egyszer, hogy velünk voltak. Maradjanak továbbra is velünk itt a Mária Rádióban, szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak pálos atyákkal.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.